A délutáni alkalmunkon szeretném beszámolni, vagy elmesélni nektek azt a misszió munkát, amit végzünk az Afrikai Alapítványon keresztül. Azért most bátorodtam ezzel megosztani veletek, mert a múltkor meghívták a prédikátor gyülekezetre. Már nagyon régen nem, tudjátok, mert nem vagyok klasszikus prédikátor, hanem igehirdető vagyok. A munkám 21 órájában inkább az alapítvány dolgáival foglalkozom a legjobban, de viszont az Isten művét ugyanakkor igyekszem támogatni, és a munkám, az Afrikai Alapítvány munkán keresztül előre vinni, amivel is fogunk veletek, amiről fogok is veletek megosztani. És ott, amikor megérkeztem a prédikátori értekezletem, csak mondták, hogy hát olyan régen hallottunk és láttunk személyesen, hát sokan követünk a Facebookon, látunk ezeket a képeket, a munkát, amit csináltak, akartak személyesen, és számolj be, hogy mi történik. Azt gondolom, hogy ti is úgy vagytok vele, tehát sokan személyesen és néha üzenetként is írjuk egymásnak a Messengeren, de rengetegen voltok, aki szinten mindenki követ engem, vagy követi a munkánkat. Kocsi azt mondta, hogy elkísért engem a piacban. Mondom, hogyan, mikor? Azt mondja, hát mikor felraktál a Facebookon azt a piaci képet. És igen, ott is lehet, de nyilván, hogy ott bizonyos dolgokat nem mesélek, nem mondok, és a ilyen közösségben beszélhetünk kicsit olyan dolgokról, ami bennünket érint, akár a lelki dolgokat lehet kicsit mélyebbre menni, és úgy gondoltam, hogy akkor ilyen dolgokról is fogok veletek is megosztani, és lássatok. Másrészt, hogy tudjátok, hogy az Afrikai Alapítvány munkássága ebből a közösségből indult. És itt vannak a gyökereim, és ennek a munkának itt vannak a gyökerei, és sokan vagytok, akik már 2002 óta támogattak ezt a művet, és ez nagyon hálás vagyok, és büszke lehetetek magatokra, hogy ez a misszió innen indult. És kinőtt magából, és már nagy szervezetként is vagyunk, és Afrika fejlesztése és humanitárius munkája tekintetében Magyarországon meghatározó szerepet játszik a szervezetünk. Immár 22 éve vagyunk ezen a területen. Krisztival fogunk kommunikálni, és időnként lehet, hogy közelebbre megyek. És akkor kérem Kriszti, hogy az első... Igen, a vetítés korra. És akkor mehet a második díjra is. Jó. Egy igei gondolattal fog kezdeni. A képen látható egy kislány, az a neve Elonga, Lingalaul azt jelenti győztes. A neveben fogáltatik nagyon sok minden, nagy üzenet. És amikor találkoztam ezzel a leányzóval, akkor nagyon röviden, tömören, frappánsan azt mondta nekem azt, amit az elmúlt, nem tudom én, 20 év alatt, meg senki nem tudta dióhéjában fogalmazni a munkámnak, az egész Afrikai Alapítványnak munkájának a lényegét. És amely munka, ami nektek is, ti is csináltok, vagy amely munka, ami Krisztus ránk bízott. De mielőtt akkor folytatnám, megnézzük, van egy kis videó, az a neve, hogy Elonga. Azt a videót próbáljuk vetíteni, nem tudom, lesz egy kis hang, de egy kis felirat van. Ez 5 perces, addig akkor nézzetek azt a kis videót. tête, tu n'as pas mangé rien?
Oui.
Non. Et à midi, tu as mangé?
Non.
Tu vas manger le soir? Tu vas manger quoi le soir? Reggel ottan nem evett, eljött az iskolába, tanult, korba gyomorral, és a délután várt, mert tudták, hogy jövök, és hoztam egy kis kekszet, ami magámnak gondoltam, elsősorban csak így utazásból, de félretettem, de mivel várták, és mondom, mivel lehetünk ezt egy interjút, és adtam neki az a kekszet, és ez volt az első napi falatkája. A szomszéd fette neki, adta neki ezt a szép ruhát, de mindenük elveszett. Elindult anyukájával, aki terhes, és az anyuka nem tudott nagyon sokat menni tovább, és megtalálták egy kis hangát, egy kis jurtát, és ott aludtak és töltöttek az éjszakát, mert anyuka már tovább nem tudott menni. A kis elonga is ott aludtak, és másnap reggel ott maradtak délig, amikor anyunak volt kicsit ereje, és akkor elmentek az egyik rokonnál, aki befogadta őket. Azt mondja a kislány, mielőtt a Buenében lőttek, költöztek, ahol elégett a házuk a láva miatt, Milimában voltak, és a Nyamilim, ez egy másik a kis falu, ott is el kellett menekülniük, mert ott a háború volt, és a harcoktól elől kellett menekülniük, és átmenetileg a Domboszkóban voltak fogadva, és utána így költöztek a Buené, ez a goma külső részén, ahol biztonságosabban tudtak ott lenni.
Neki tu kongali vita?
Azt mondja, hogy vissza szeretne menni a falu, szója falujában, Nyamilimába, ha nem lenne ott a háború. Kelle ton désir, le plus ardent, ce que tu aimes, tu veux que tu aimes, que tu ailles. Köszönöm szépen. Az utolsó üzenet nem tudom, mennyire ment át nektek. És a kislány azt mondta végén csak, hogy élni szeretne. És nekem meg senki nem adott nekem ilyen választ. Az a kislány egész életében 10 évesen csak menekült. Háború elől, amikor találkoztam bele, utoljára a vulkán kitörés elől menekült az anyukájával, aki terhes, és elmesít az egész történetet. És mikor találkoztam vele, és felnőttöktől kérdeztem, meg a férfiaktól, nőktől, most sokkal jutott eszembe, hát megkérdezem egy leányzót, hogy éli át egy vulkán kitörés. És a végén megkérdeztem tőle, egyébként reggel nem evett, délben nem evett, megkérdeztem este mit fog enni, azt nem tudott mit fog enni, volt nálam egy keksz, és adtam neki, és megkérdeztem, mi a vágyad, mi a kívánságod, mit szeretnél, ha én megkérdezném, amire szükséged van. A kislány azt mondta, én azt hittem, hogy minden kislány akkor ad nekem csokit, vagy ennivalót, vagy játékot, vagy ruhát. Azt mondta, ő csak élni szeretne. Mint azt mondana, hogy ő eddig nem is élt. Nincs is élete. És a Jézus János Evangéliumának 10. fejezetében, a 2. részében azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bevőködjenek. Ebben a Jézusnak mondatában a missziójának a lényegét is elmondta. Az itt jött, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Két dolog van. Lehet életed van, de nem bővölködsz. Tehát azt jelenti, szükölködsz. Azt jelenti, hiányságban szenvedsz. Azt jelenti, nyomorban vagy. Találkoztak olyan valaki, akinek nincs miből elni, ezt azt mondjuk, hát annak nincs élete. Ez micsoda élet? És Jézus, amikor azt mondja, az itt jött, hogy életük legyen, akkor az élet kis betűben és élet nagy betűben is. Élet kis betűben, azt mondja, itt a Földön is szerette volna, hogy az embernek élete legyen, mert a Isten országa itt a Földön is kezdődik. Életük legyen, az pedig a nagy betű, az pedig az örök élet. Vagy a Földön kívül is, vagy a mennyországban, örök életen. Az itt Jézus többet gyógyított, többet szaporított kenyeret, többet vigasztalt, többet látogatott, mint prédikálni. Nem azt jelenti, a prédikáció nem volt fontosabb, hanem az ember hétköznapi életükben mutatkozik valójában, hol van az Isten, vagy kik azok, akik Istent követik, és miképpen vélekednek a világ válságaihoz, a világ nyomorultaikhoz, a világ szenvedőikhoz. Ez mindig meg fogja határozni a mi kereszténységünknek a szintjét. És amikor Krisztus vissza fog térni, figyeljetek meg, hogy 3-4 féle ítélet formája lesz. A 10 szűz, akik tudták, mindennel rendelkeztek, információkkal, igei magyarázatokkal, proféciákkal, szent lélekkel, ami az olajnak a szimbóluma. Természetesen ott is egy része aludt, egyrészt pedig ébre maradt. De nekik attól lesz ítéletük, hogy valójában mennyire figyeltek Krisztus második visszajövetelén, mennyire a Biblia alapján, a hittelvek alapján, a dogmák alapján, és mennyire voltak felkészülve. Utána jön olyan csapat, vagy csoport, akik például talentum példázata. És ezek a példázatok mindig Krisztus második visszajövetele előtti példázatok. Tehát amikor Jézus Máté Evangélium 24. fejezetében, hogy mik lesznek annak a jelei az ő második visszajövetelének, amikor kimondta a jeleket, utána elkezdett mondani, hogy igen, ezek a jelek, de készüljetek, hogy az az nap ne érjen benneteket hirtelen. És akkor elkezdett ezeket a példázatot mondani, hogy mindenki készüljön, hogy az ítélet, amikor megérkezik az ítélet, milyen formában lesznek ítélve, milyen kategóriai az ítélet. Tehát nem lesz egységes az ítélet. Tehát csak tudjunk, hogy egy gyökeres adventista nem lesz ugyanaz ítélve, mint egy valaki, aki más vallásból érkezett. Sokkal nagyobb a felelősségünk, mert többet tudunk, többet kaptunk. Aztán a talentum példázat. Akinek több talentuma van, és utána elalassa, sajnos keményebb lesz a büntetése. Akinek egy van, még azt az egyet sem kamatoztatja, ugyanakkor nagyobb lesz a büntetése. Tehát lesznek olyan ítélet, ami képességeink alapján, amit megkaptunk, azok a kompetenciák, azok a készségek, amiket kaptunk Istentől, amiben tudunk, hogy ez akár az itt kaptunk, hogy jobban szolgáljunk az Isten művét, de mégis elássunk, alszunk, mint a Jónás, aki kapott a képesség, hogy proféta legyen, de mégis elmegy, elalszik. Tehát ez nem olyan, hogy bizonytalan vagyok, nem vagyok biztos, hogy én erre vagyok hívva, hanem elhívást kaptál, Istennek a házában vagy, és el is fogadtál, és így lesz ítélve. A harmadik csapat, ami szintén nagy, tehát a 10, utána 3 szolga, és utána juhok és kecskék, azok rengetegen vannak. Rengetegen vannak, és azok is fognak jelenni Krisztus előtt. És azok alapján, a szeretet cselekedetek alapján lesznek ítélve. Jézus nem kéri, hogy mindenki abban a csapatban legyen, azt mondja, lesznek akik, igen, az én házomban szolgáként el vannak hívva, talentumai vannak, lesznek akik tíz szűzek, akik szűzeknek, akik úgy gondolták, megtértek, kiválasztottak, lesznek akik jönnek, azok sem találkoztak ki Krisztussal. Nem is hallottak róla. Juhok jobb oldalon, kecskék bal oldalon. És akkor a juhok csodálkoznak, hogy Krisztus kiválasztja őket, hogy ők is üdvözölnek, ők is jogosultak a mennyországra. És azt mondta, Mester, honnan? Felsorolta, mennyivel csinált, a legkisebb testvéreddel tettél, olyan, mint velem tettél. Ezek az emberek olyan egyetemes Isten szeretet alapon működő cselekedeteket gyakoroltak, amely már Isten a világunk teremtése előtt meg voltak írva, és elő voltak készítve. És azok a cselekedetek, ami fenntartják valamilyen formában a világ, az a szeretet szolgálatok, vagy a szeretet szolgálatoknak a cselekedetei. Szegényeknek, betegeknek, nyomorultaknak, özvegyeknek, árváknak, akik börtönben vannak, azért a gyülekezetnek és az ember életében kell, hogy legyen az ilyenfajta szolgálat. És ezt pedig minden nap gyakorolhatunk is, valamilyen formában, és a szervezet formájában, formális formájában, informális formájában is. Mert ez a közös nyelvünk. A világon a közös nyelv az a szeretet nyelve. A vallás az anyanyelv. A felekezet az anyanyelv. Ha szeretne valaki tanuljon az anyanyelvemet, amit csilubat, hát el kell jönni hozzám, Kongóban megtanulják, el kell fogadni engem, szimpatikus kell, hogy legyen, jó hangozzon, mint ahogy megtanultam magyar nyelvet, a ti anyanyelveteket, mert nekem ez szimpatikus, mert volt célom ezzel, meg ilyesmi. De nem kényszeríthetnek engem, hogy megtanuljam, vagy mindenki tanulja a magyar nyelvet, az már gyarmatosítás, magyar nép pedig nem gyarmatosító nép. Viszont a közös nyelv, amit elmész a Kongóban, egy ősfalunkban, ugyanaz a nyelvet beszélhetsz, az a szeretett nyelv. Most is voltam a ősfalunkban 4 magyarral, ugyanaz a nyelven tudtunk kommunikálni. Meg a szeretetet vittünk, szeretetet hoztunk. Abban a faluban ölni nem jó. Magyarországon is ölni nem jó. Abban a faluban más embernek a feleséget venni nem jó. Magyarországon is másnak a feleséget nem venni nem jó. Abban a faluban lopni nem jó. Itt is Magyarországon lopni nem jó. De abban a faluban, hogy melyik Istent tisztelik, lehet valami szobor, hogy nagypapánkat sírjához mennek, de Magyarországon pedig azt mondjuk, hogy szombaton jöjjünk össze. Innen már nincs egység. Visszatérve, hogy a szeretet szolgálat cselekedetei és a az, ami fenntartja a világot, vagy olyan szinten, hogy a világ nem omlott annyira össze, mint a mai napig. És ott ezáltal van élet. És Jézus, amikor jött a földre, azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy legyen életük, és bővölködjenek, azt jelenti, hogy az életük legyen itt a földön, és a mennyben is. Azt jelenti, hogy bővölködjenek itt a földön, és a mennyben is. Bővölködjenek mindazok a dolgokban, ami az életre szükséges. És amikor a kislányát találkoztam, akkor jobban megértettem ezt. És amikor azt mondta nekem, hogy ő csak élni akar, neki csak életre van szüksége, akkor megértettem, hogy a kislány nem arra gondolta, hogy adjak neki akár ma ennivalót is vége, hanem teremtsem neki azt a lehetőséget, hogy ő tud élni, legyen gyerekkora, legyen normális élete, tudjon iskolában menni, tudjon a szülei dolgozni, legyen béke körülete, ne meneküljön a háború elől, ne meneküljön a vulkán elől, ne legyen. És amikor ezt egybe vesszük, akkor az a mostani élet, a földi életünk, a pillanatnyi szükségletünk még azon túl az örök életre. Ezt úgy tudunk biztosítani, ha csak összefogjunk, ahogy is ma is délelőtt beszéltem, az összefogás erejével. Mert a világunk nem az élelem hiányzik, hanem a szolidaritás kevés. A szolidaritás kevés. És 10 évesen megértettem, hogy gyakorlatilag az Afrikai Alapítvány munkája egy szóban fogalmazva, hogy megpróbálunk az embereknek életet adni. Tehát van egy nagyon jó támogatónk, aki pinkösista, és sokszor voltunk vele Kongóban, és nagyon sok, több millió forintokat támogat az alapítvány munkásságunk éveken keresztül. Az elmúlt évben 40 millió forintot adott saját maga. Természetesen van nagy vállalkozása. 40 millió forintot építünk egy klinikát. És amikor találkoztunk vele 2006-ban, és akkor azt mondja, hogy szeretne Kongóban missziózni velem, és tudtam, hogy pinközista. És mondtam, én adventista vagyok. Hogyan fogunk itt alleluiázni fogunk, meg a nyelveken fogunk szólni-e, vagy hogy lesz. És mondtam neki, hogy én bármit tudok vele csinálni, és dolgozni vele, csak nekem egy dolog fontos, hogy ezek a kongói embereknek, afrikai embereknek élete sokkal fontosabb, mint a mi vallásaink és a hitelveink. Ha ebben egyetértünk, akkor dolgozhatunk. Mind a manapig dolgozunk. És félreteszünk a vallás, meg egyebek. Tehát ha szeretnétek dolgozni más felekezetekkel, könnyeden, akkor a szeretetszolgálaton dolgozatok. Ott nem lesz vita, mert ugyanaz embereket akarunk menteni. De elkezdjük, hogy igen, most a szombattartás, most a szentélyének a tanai, vagy egyebek, azok már elfogunk. Utána ők hozzák a Máriától kezdve, meg egyébként a Szent Szellem, nem Szellem, lélek, akkor onnantól eszeveztünk. És akkor így ez a munkánknak a lényegben összefoglalása, amit csinálunk 22 éven keresztül, és ez a kislány 2-3 évvel azelőtt nekem ezt elmondta, akkor tudtam, hogy ez nagyon-nagyon jó, szép összefoglaló. Ennek a bevezetés után engedjetek, hogy akkor nagyjából megmutassunk, hogy mutassam, hogy vajon miket is csinálunk, a következő dia. Nagyon sok mindent csinálunk, rengeteg munkát végzünk. Sokszor én magam is felteszem magamnak, hogyan csináljuk ezt. Kevesebb eszközökkel is, meg a feltételekkel is, de azért nem panaszkodunk. Oktatás, egészségügyi, szociális, adományszervezés, szemléletformálás, érdekviselet, lelki háttér és egyéb. Mindjárt fogunk egymást után. Tehát ezek a területek, amiket az Afrikai Alapítvány foglal, amiben dolgozunk. Mehetünk tovább. Kezdünk az oktatással. Ez volt az egyik, az első és a motiváció. Tudjátok, a Magyarországon, én amikor jöttem is, akkor nekem volt ez a elképzelésem Európából. Egyébként a könyvemben olvasható, milyen képen volt Európáról. Hát, hogy Európa minden zöld, gyönyörű, meg nem tudom én, hát akkor az emberek vajban és tejben fürödnek, és akkor minden. És az a nyugati Afrika, nyugati Európa, Franciaország képe volt fejemben, és az Amerika, amit láttunk a filmekben. De amikor jöttem Magyarországra, kicsit egy kis csalódás volt, mert egy szürke, keleti, kommunista, szociális hangulatú, hangulatú kép volt, megjelent. Kicsit, pláne, hogy februárban érkeztem, és esett a hó is, meg mit tudom én, tocsa volt, meg minden. Nem annyira ilyen bizalomgerjesztő volt. Persze láttam, hogy fejlődtebb volt, mint Kongó, de nem az a zöld, csillogó, gyönyörű Európát láttam, hanem szürke Európát. És a Ferihegy egy, a régi Ferihegy, nem is a mostani, és a városig sétálva, vagy mit tudom, jövet, azért annyira sem bizalomgerjesztő az a kőbányai szakasz, és 20-valahány évvel azelőtt még rosszabb volt, és akkor mondom, hát valami, igen, jók az utak, meg mit tudom, de nem annyira. És persze májusban akkor kezdtem látni, hogy milyen szép ez az Európa, a Viglis, kezdtem látni az. De azt láttam, hogy nem olyan fejlődött világ. Ebből csak azt akarom kihozni, hogy nem azt fedeztem fel, hogy Magyarországon milyen kincsei vannak, kincsek vannak Magyarországon a magyaroknak, mint a franciáknak, vagy a németeknek, akik bányai vannak, meg egyebek. Láttam, a magyaroknak nincsenek bányai, nincsenek ásványkincsei, meg ilyesmi. Az egy ásványkincseitek, az a paprika, meg a pálinka, meg termálvíz. Tehát ennyi van Magyarországon, nem tudom. Nincs ilyen olaj, bánya, meg nem tudom én. De mégis a működő ország, emberek éltek, és láttam minden nap, etek háromszor. Timi ismert, mert a szomszédom volt a szobá, és akkor meglepő volt, akkor 7 órakor reggeliztünk, még visszamentem a szobámban, délben, mi van? France kapogtak, ebéd, mondom, nem régen ettünk. Elmentünk, ettünk. Visszamentünk, kis tanulás, mi tudom én, 6 óra. Mi van? Vacsora. Mondta, ezek az ember csak esznek. De hogy tudnak enni, amikor kint nincs semmi zöld levél sem, nincs semmi gyümölcs, és közben lekvárokat hoznak a kamrából. Mondom, honnan van ez a lekvár? Hát ők az a lekvár készítettek maguktól, és amikor sok gyümölcs volt nyáron, és most pedig télen, télre, félre van téve, azt láttam, ezek a magyaroknak van egy szemlélet, van egy gondolkodás, előretervezés. És ami nekem ez szembetűne volt, és megragadó, hogy mi nem teszünk félre a mangot. Nem készítünk belőle lekvárt. Mi csak az várunk a következő szezon. Egy éven keresztül nekünk nincs mangónk. Más formában sincs. De amikor van, annyi van, hogy megesszünk, és utána a fülünkből is, és mindenből kijön. Szóval, és viszont rohadnak az utcán, és engednek. És akkor azt mondom, hogy én, mindig azt mondom, az alapítvány indulása, az a, mindig a legvár, mondom, el fogom menni Kongóban, és teníteni fogok a legvárt készíteni, mert annyi mangó legvár lehet csinálni, és a projekt meg tervben van, meg mindig halad egy kis lépéssel. Na, visszatérve, azt mondom, hogy Afrikában nem biztos, hogy szükség van az anyagi javakra. Mert alapvető feltételek megvannak. Jó, a klímánk, nem az egész Afrika sivatag. De viszont a szemlélet, mert a változó világban járunk, ahol az emberek is zsákmányolják, ahol a klíma változik, itt kell fejlődni és alkalmazkodni a változással. Az pedig úgy lehet, ha a szemléletet változtatunk, ha neveljük, és ha oktatunk. Azt mondom, hogy ne vigyük elsősorban csak a ruhákat, meg élelmiszereket, ne szállítjuk, mert ez nem változtatja az embereket, hanem az oktatás. Csak zárójelben az oktatásról ennyi, de az Afrikai Alapítvány az a szervezet, amely az oktatásnak a minden formáját, dimenzióját alkalmazza, hogy tudunk segíteni az afrikaiaknak. Nálunk van a óvodától kezdve az oktatás, és az egyetemistákig, és akik van, akik ide jönnek Magyarországra ösztöndíjasként, van, akik Kongóban ösztöndíjasként, szakképzéseink vannak, és egyéb alternatív oktatásaink vannak, a varázsszabástól kezdve, autóvezetés, most fogom bevezetni motorvezetés, ilyen Kongóban nincs, hogy megtanítjuk valaki motorozni. Közben több motor van, mint a autó. De senkinek nem jutott eszébe, hogy tanítjuk a motorosokat, hogyan kell vezetni, kulturáltan, időben menni. Szóval, na, most ez egy innovatív, vagy Afrikai Alapítvány fogja bevezetni az első motoriskola Kongóban. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a fogadtatása. Szóval mindenféle képzéseink vannak. Mehetünk tovább a következő. Tehát az oktatás, ez a csokképek, kollegiot nyel, az egyik iskola, sokan támogatják a fogadjörökbe programokon keresztül ezeket a lurkokat, szobásforrás, oktatás, ezek már sikersztorik. Most az a Denzu, az egyik árvánk, aki idén lediplomázott agrár mérnökként, vele is pedig már elkezdtünk ilyen a legvár projektet most. De azért a Jóisten adott nekem egy olyan képességet, olyan talentumot, hogy ha valami van a fejemben, meg fogom csinálni, nem tudom mikor, de meg fogom csinálni. Mindig azt mondtam, a legvár gyárt fog csinálni Kongóban. Mango legvár, és ezt Magyarországon fogtok kapni. Tehát szerintem legközelebb az lesz, Franz, ne könyved, gyere, nekem is kell egy legvár vitamin üveget, és akkor hozom üveget. Szóval, de ez egy ilyen, úgy kell képzelni, ez 22-23 éves projekt. De a Afrika kiinduló pontja, hogy legvárt. Most ezzel a fiúval szerintem meg fogunk csinálni. És akkor ő már nálunk, a mi árvaházunkban nevekedett fel, utána egyetemre küldtünk, utána befejezte, most alakítottunk vele az első konyhakertet az árvaházban, és ekkora padlizsán nőnek fel, és uborka változatos lesz, és vele szeretném csináltatni a legvár projektet. És nagyon lelkes, és jegyezzetek meg az arcát, jó? Mert nagyon fontos dolgot fog nektek mondani a végén. Mehetünk az a neve, az a Denzu. Egészségügyi, szintén ott is a legnagyobb projektünk most a Bethesda Klinika Plus, Bethesda Plus Klinika. A plusz szó az, ami benne van minden alternatív gyógyítástól kezdve, szemletformálás, megelőzés, tehát a betegségnek a száma Afrikában ugyanannyi, mint Európában, csak a kezelési feltételek, módszerek kicsit mások, és gyengébbek, mint Európában, de ugyanaz a betegség. De azt mondom, ahol a anyagi feltételek kevesek, szegények az emberek, és nem tudnak megfizetni maguknak azokat a színvonalas szolgáltatásokat, ahol az állam nem olyan felelősségteljesen áll ahhoz, hogy jól gyógyítsa az embereket, és fejleszt az egészségügyi területet, ott a megelőzéssel tudunk spórolni sok mindent, és elkerülni sok minden betegséget. Az itt az egészségügyi területen a Bethesda Plus, ahol létrejött, folyamatosan igyekezünk, a gyerekeink kapjanak a szemletformáló és a betegség megelőzési képzéseket, már óvodától kezdve, kézmosástól kezdve, most már bevezetünk, hogy ilyen malária szűrés minden évben legyen, legalább egyszer malária szűrés, amit meg tudunk előzni, mert az emberek mindig várják, amikor a malária földre döngöli őket, akkor utána mennek az orvoshoz, már késő. Szóval érdekes dolog is például, hogy mielőtt legyen a klinika, amit megépítettünk, akkor a rendelő volt az árvaház mögött. Olyan szinten, hogy volt hogy látni, hogy nem ment át a szemlélet, hogy volt olyan, hogy egy árvánk beteg, de nem ment az orvoshoz, ami mögötte van. Tehát az egyik szobát kinyitott, van az orvos, de nem ment. Mert nem alakult, hogy amikor ő beteg, akkor ő neki mehet az orvoshoz. Lehet azt mondani, hogy fognak kérni tőle pénz, vagy fél, vagy nem alakul ez a rutin, ez a reflex, ami nyugaton. Egyébként én is magammal veszek részt, hogy a gyerekem beteg, és akkor azt mondja, hát el vagyok vele, de az anyuka már azt mondja, hát elviszem az orvoshoz. Hát már, ez már reflex, ami Európában alakult. És ezeket meg lehet tanítani. Egyéb más projektek vannak, telemedicinától kezdve, malária szűrés, orvosi missziókat szervezünk, ahol szinten tanítunk, képzünk, és a kapacitásokat építünk. Mehetünk tovább? Igen, az maga a klinika, megnyitottunk az első blokkot, az a telemedicina, most ez kicsit bonyolult, ez egy ilyen a kísérletezési projekt, ami kicsit bele még nem tört a bicskánk, de majdnem. Nem csak a szuper sikersztorik vannak az alapítványban, hanem vannak nehézségeink, vannak problémáink is, de ezeket egyik testvérek is megkérdezte, Franz, neked mindig sikertörténeteid vannak? Neked nincsenek problémáid? Mondom, dehogy ne, vannak. De a problémák úgy kell sokszor kezelni, mintha egy pohár, ami félig tele van. A másik üres rész az a probléma. Ha te csak a másik üres részet, azt fogom mondani, félig üres a pohár. Akkor az ürességet fogsz látni, és többet fog foglalni az ürességgel, mint maga a sikerekkel, a megoldásokkal, és minél többet szeretnél látni az ürességet, annál több fog sátán rád zudítani problémákat. Néha bizony dolgokat kicsit ignorálni kell. Ez bosszantja a sátánt, amikor látod problémát, de kicsit annyira, mint amikor Jézus azt mondja, hogy Lázár nem is halt meg. Lázár alszik. Élni fog, kész, de miközben Mária meg a Márta majdnem szívinfarktus kaptak volna, mester, miért nem volt? Nem, tudom, meg lesz oldva. Tehát dolgokat Isten képes megoldani, közben az ember tegye az ő részét, nem azt jelenti, hogy elmész aludni, hanem mindig tenni a te részed, de nem szabad mindig nagyítani a problémát, mint ahogy magában. Hanem mindig arra kell koncentrálni, hogy mi minden van, amit megtetted eddig, és közben teszed a másikat. Tehát ez a probléma, például most 2 éve ott áll a kikötőben, Kongóban, a konténer meg nem hoztunk, mert a kongói adminisztráció, meg sok pénzt kérnek tőlünk, meg mit tudom én, de majdnem most már vége felé tártunk, De ezt még nem könyvelhetném meg kudarcnak, hanem azt mondom, hogy háromnegyedig tele a pohár, nem pedig egynegyedig üres a pohár. Ez nagyon fontos, tehát a szemléletünk, a dolgokhoz való hozzáállásunk meghatározza a sikereinknek a minőségét. És a pláne, ha Istennel csinálunk dolgokat, akkor a saját képességünk mellett és az Isten képességével, az Isten segítségével, akkor sokkal-sokkal jobban lehet jutni a célokra, mint ha csak néznénk a problémákat. Ez csak képe az egészségére. Az orvosi missziók, magyar orvosok mennek időnként. Mehetünk tovább. Igen, a szociális, tehát van árvaházunk, nem nagy, de kicsi, de inkább minőség. Nem vajban és a tejben fürödnek a gyerekek, de az alapvető mindennapi eredelünk megvan, és hozzájuk illő. Azt sem szeretnénk, hogy kilógyanak a társadalomból, hogy akkor legyenek. Másrészt nincs is arra sok pénz, hogy akkor most voltam egy ilyen árvaházban Tanzániában, amerikaiak csinálták, és elszígyeltem magámat, a végén azt mondtam, hát végül is nem kell szígyelni magámat, mert nem biztos jót tesznek a gyerekeknek. Képzeljétek el, amerikai módszerrel, amerikai minőséget teremtettek a gyerekeknek egy maszai faluban. És bemész, plazma TV, ekkora big size a hűtőszekrény, tehát amikor két ajtóval nyílik, minden tele volt amerikai McDonald's-ból cuccokat, meg nem tudom, ekkora nagy üveg, ami hiper, hyper, multi vitaminosok, meg minden, nagyon-nagyon színvonás, minden csillog, villogott ott, és megcsinálták amerikai módra. Meg én magam is kellemetlenül éreztem magámat ott, mert ezt mondom, anya nem illet a környezethez. Mondom, az, ezek a gyerekek mint a kiveszed őket a környezetükből, és akkor megmutatod nekik valami luxus, és utána megint ott maradnak. Igen, ott maradnak. És már irigységet generál a környezetben, betörő fognak jönni, azt mondják, oda van a legtöbb. És a gyerekekben már ilyen a felsőbbrendű komplexus is nő, meg ilyesmit. Tehát sok minden van benne, ami én nem helyeseltem. Ez lehet jó valamikinek, de én csak azt mondom. Igyekszünk, hogy ezek a gyerekek az őszintjükben maradjanak kicsit, de utána ne lejjebb visszünk, mert a nem, ami oda élik. Kapnak oktatás, közvetlenül az iskolánk mögött van az árvaház. Az árvaházból átmennek az iskolából visszajönnek. A betegek akkor elmennek az 5-10 perc a kórházhoz, visszajönnek. Tehát gyakorlatilag biztosítva van, szeretetben élnek, mint testvérek, és akiket láttatok, az a második generáció árváknak, mert az első generáció az már elment. Az adomány szervezés, ez egyik munkánk, amit Magyarországon csinálunk, Európában. Afrikában nehezen gyűjtünk adományokat. Ez másik történet, hogy miért a kevesebb adomány gyűlik Afrikában. Nem azt jelenti, afrikaiak nem adnának, másképpen adnának. De az adomány szervezés, szeretnénk csak a veletek megosztani egy tapasztalatot is, és sokan vagytok, akár lesztek, vagy dolgoztok az alapítványokkal, vagy fogtok létrehozni alapítvány, vagy támogatni fogtok alapítvány. És van egy kifejezés, amit úgy magyarul úgy fordítottunk, adományszervezés. Angolul úgy hívják fundraising. Ez nem egyenlő az adománygyűjtéssel. Nem tudom, tudjátok, mi a kettő között különbség? Mi a különbség az adományszervezés és az adománygyűjtéssel? Az adománygyűjtés között. Akkor elmondom. Adományt gyűjteni bárki tehet. Nem tudom, melyik testvérünk volt itt délelőtt gyűjtött adomány. Ugye? Ha elmész a metro aluljáróban, találkozol egy koldussal, ő is adományt gyűjt. Ha találkozol egy zenész, aki szinten zenél, és ott van kalap, ő is adományt gyűjt. Összegyűjt, és elmegy a következő kocsmába, és senki nem fog számon kijönni tőle. És ez egy mindenkiben benne rejlő képesség, adománygyűjtés. Az adomány szervezés, ez egy tudomány. Tanítják az egyetemeken is. Ez egy művészet. Ez egy komplex dolog. Tehát a módszertől kezdve a koncepció, a megvalósítás, a logisztikája. Hogyan tudunk mi Magyarországról Afrikába jutatni 5000 forintodat, úgy, hogy elhiggyél, hogy ez az 5000 forint Afrikába jut, és gyakorolja hatást. Ez pedig nem adatik egy kódusnak, még esetleg bárkinek, hanem ezt gondolkodni kell. Hogyan tudunk a magyar adófizető pénzét Afrikában jutatni, és úgy, hogy megvalósít valamit, és utána vissza tudunk csatolni. A kommunikáció, a marketing. Hogyan tudsz egy adományból, 10 forintból belőle csinálni 20 forintot? Ez is művészet, megtanítják. Ha én kapok 10 forintot Krisztustól, és az egész 10 forintot odaadom az árvaháznak, és úgy elszámolom Krisztinek, bocsánat, hogy Kriszti, nézd meg, 10.000 forintot oda jutott, akkor ez amatőrizmus. Az amatőr szervezetek, akik létrejönnek, meg mit tudom én, szeretetből ezt csinálják. Ez most a kulisszatitkok, a Kriszti ad nekem 10 forintot, én abból legalább 2-3 forintot kell arra fordítanom, hogy szerzek meg plusz 10 forintot. Különben Kriszti, ha Kriszti azt mondja, most már háborúválság van, Covid-válság van, nem tud 10 forintot, akkor becsukom a boltot. Mert a Kriszti mellett nem sikerült megszereznem egy másik támogatót. Az itt kell ezeket... De nem azt jelenti, hogy Krisztinek a 10 forintja nem jutott a célba, hanem az jutott a célba, sőt nem 10, hanem 20 jutott a célba, mert akkor, és akkor ez így multiplikátor. Tehát a körülbelül mint a talentum, vagy elásod, vagy a bankárhoz viszel, megkockáztatod, és akkor abból lesz kamat. És visszajön akkor itt kamattal. És képzeljétek el, Kriszti boldog lesz, aki azt mondja, Kriszti, akkor őszinte figyelj, nem 10 forintot vittem, hanem csak a 8-at, de nézd meg, 20 lett belőle. Jé, akkor adok még. És ez az adomány szervezés. Tehát ez a komplex, és ez mi leülünk a órákon keresztül kollégákkal, és hogyan kommunikálunk. Kriszitől lehet csak a 10 forintot kell kérni, de Pistitől lehet, akkor Pisti gyere, és akkor mit tudom én, kalapállyal. Mert te, mit tudom én, ács vagy, vagy. És akkor így működik. Tehát mindenkinek másképpen, olyan, mint egy csali, minden halnak minden más csalit kell. A nagy haloknak például, a nagy támogatóknak más kell kommunikálni. Ez nagyon fontos része egy alapítványnak, és akkor ettől akár nő az alapítvány is, és a végén már a végén is van, amikor is a, tényleg, hogy egy marketinges ember felveszel, és fizeted neki. De azt tudja többet hozni is a pályázatírókat. És akkor így mehetünk tovább. projektjeink vannak, programaink vannak, fogadj örökbe az egyik jobb program, ez tényleg mi köteti az intézményeink, és az alapítvány bármi válság jönne, ez a program magától ismerne, tehát becsukhatunk a boltot, és szobánkban csak ez, hogy nem lenne irodánk, akkor ezzel lehet mi kötetni intézményeket, meg ilyesmi. Ez egy, ad egy alapot. Eltünk. Szemletformálás. Ez nagyon fontos munka, meg tovább. Humanitár turizmus. Ez is a szemletformálás. Ez a tevékenység, amely azonnal középtávon, rövid távon, középtávon, hosszú távon mindig fog hozni pénzt. Ha én elviszem egy humanitárista turistát Kongóban, aki befizeti, nem kevesebb pénz, mert a Karcsi szeretne Afrikában menni, és fizet a Vista utazási irodá, vagy Eckermann, vagy Neckermann utazási irodánál másfél millió forintot, hogy elmegy a Kenyában, és megnézni az oroszlánokat, meg a gepárdokat. Én ezt tudok csinálni neked is, csak azt mondom, hogy ha hozzám jössz, én elviszlek nem csak gepárdokat, hanem elviszlek a gepárdnak a nagymamájához, mert én tudom, hol lakik. Mert vagy mit tudom én, egy nagypapám tudja kezelni a gepárdokat. És akkor én oda viszem téged olyan helyre, például, képzeljétek el, mondhatom, én vagyok az első magyar ember, aki magyar embert oda vitt az ősfalujában, nem a szülőfalu, ősfaluban, ahol én magam sem voltam. De biztonságban éreztek magukat, és ott az a magyar ember vitt egy magyar bicskát, adott az én törzsfőnökömnek, aki rokonom, ő adott neki egy kis csákányszerű valamit, ami onnan hozott. Ez nem valami piacban a turistáknak, hanem az a csákány, az a nagypapámnak, vagy nem tudom én, vagy valaki örökölt. Ez akkora érték, akkora súlya van az ilyen ajándéknak, hogy másképpen nem találsz. Ilyen utazási iroda nincs, csak mi szervezünk. De mit csinál az ember? Befizet az összegét, azt mondtunk, akkor lesz egy mikroprojekt, és a mikroprojektból pedig a befizet összegből egy részét arra fogunk költeni egy humanitás mikroprojektre. Az egy iskola építés, az lehet egy árvaház felújítás, most pedig konyhakertet csináltunk, ami körülbelül 1000 dollárba került, körülbelül 450 forint. De nem az a mekkora került, hanem milyen értéke. Megcsináltunk, és az ember, aki befizette ezt az összeget, és ő maga részt vett, kapált, telepet rendezett, tanácsot adott. Mit kapok? 1000 dollár tőle? Mit kapok? A munkaerőt? Mit kapok? Tudás, amit átadja a helyi gyereknek? És ez az ember mindezeket felrakja a Facebookjára, hogy ő kint van Afrikában. Az első reakció, úristen, halálba megy. Vajon életbe jönne vissza? Mindenki kezd érdeklődni, hogy Karesz elment a halálba, vajon visszajönne. Tehát közelnek követni téged. Tehát, hogy te Karesz eljössz Afrikába, akkor már biztos, hogy plusz 1000 rajongod lesz a Facebookodon. És onnantól kezdve nem csak a Karesz lesz figyelve, hanem az Afrikai Alapítvány munkásága is lesz figyelve. Tehát már többen is kezdenek, miért mész Afrikába, mit csinálsz? Hát nézd, én a konyhakertet csinálok, jé, tudok én is segíteni? Akkor így alakul pluszban támogatók. Szóval ez humanitár turizmus. Amikor visszajön a Karesz, tele van élményekkel, annyira szorít a torka, akkor kimondani. És nekünk nem kell csinálni, megy, mondja magától, és akkor szerez nekünk plusz támogatót, meg ilyesmi. És hosszú távon a Karesz nem tudom, hogy mennyire tudjátok, Afrikában, valaki megy Afrikában, utána nem marad nyomtalanul. Az mindig az olyan, mint egy drog. Vagy vissza akar menni, vagy akkor kiegyíteni, tehát és valamilyen formában kapcsolódik mindig ez az egész dolog az ember életéhez. És úgy, hogy hosszú távon ez nagyon kifizetelő program. Rendezvényeket szoktunk szervezni, szakmai rendezvényeket, ami Afrika fókuszú témákról szól. Tovább. Érdekviselet, amiben diplomácia is van, és nem tudom, mennyire tudjátok, mehetünk tovább, hogy engem kineveztek tiszteletbeli konzulnak. Diplomata lettem, tiszteletbeli konzulnak nem kapnak fizetést, tehát önkéntes alapon csináljuk a diplomáciai munkát, de nincsenek komoly elvárás. Tőlem azt mondták, amit eddig csináltam, akkor csinálják tovább. Tehát ha Magyarország és Kongó között van kapcsolat, diplomáciai szinten, ország szinten, nem akarok annyira beképzett lenni, de nekem is az alapítványnak köszönhető. Tehát két hete Orbán Viktor találkozott a kongói elnökkel. Ilyen meg nem volt Törökországban, úgyhogy, de ha mi nem léteztünk volna, lehet ez nem jött volna létre, legalább ilyen formában. És az alapítvány munkájából, és a régióban magyarok mennek a legtöbben Afrikába, és a Kongóban. Mi szerzünk a legtöbb vízumot. És ez mind-mind azajárult, hogy kineveztek tiszteletbeli konzulnak, gyakorlatilag ugyanazt csinálok, mint eddig, semmi extra, kicsit a más dimenzióban csinálom. Ugyanakkor számomra ez egy eszköz, például a rendőr nem állít engem, ez egy plusz. Alig megállítok, adom a diplomata útlevelemet, akkor elenged tovább, és azon kívül sokkal könnyebben lehet akár az ügyeinket előre tárgyalni a kongolyakkal, mind a Magyarországon, és akkor így. Ezt is csinálunk. Az utolsó, ez pedig a lelki háttér. A lelki háttér az mindig fontos. Bármilyen sikerünk lehetne, bármilyen szuperek lehetünk, és ügyesek, és a sikerekről sikereket halmozunk, mindig nagyon fontos, hogy legyen kontrollunk. A kontrollunk, mint a keresztények, az, hogy hol van az Isten ebben a művében, hogy jelenik meg, milyen formában. Istent nem kell abban a formában, mint kijeleníteni, különböző munkában, mint a gyülekezetben lennénk. Mert az alapítvány nem gyülekezet. Sokszor, bocsánat, voltak olyan munkatársok, akik közösségből jöttek, úgy jöttek, azt gondoltak, hogy akkor, hát most a gyülekezetben vagyunk, amenezni fogunk, meg allilujázni fogunk, meg a lelki gondozás területről gondolták, mert neki problémái van, és akkor Franz Mutombo, aki lelkész, hétközben akkor, vagy hétvégén akkor ott a munkában, és akkor legyek ugyanaz, mint a lelkész. Oké, lehet, mint a lelkész, de ott vannak elvárások, ott vannak külső elvárások, ott vannak a törvények, és azt nem lehet úgy csinálni, hogy... És akkor néha muszáj keménynek lenni, néha muszáj szabályokat követni. És akkor sokszor voltak konfliktusok, akár testvérek is jöttek, és sokszor mondta, hát miért úgy beszéltél a lányommal, vagy a fiammal, vagy nem tudom én. És akkor haragszik rám. Na, szóval, de mégis kell, hogy megjelenjen az Isten szemlélet, az Isten lelkűség a munkánkban. Ahogy mondtam, hogy életet nem csak lehet adni a Földön, életet is lehet irányítani a mennyei atyánk felé és a örök életre is irányítani dolgokat. De nem kell minden cselekedetünkben, szeretett cselekedetünkben keresni és ott látni a evangelizáció lehetőséget. Bizony dolgokat csak meg kell tenni, és utána hagyni. Néhány tapasztalat fogok nektek megosztani veletek. Mehetünk tovább. Volt egy özvegyasszony Kongóban, aki férje halála után elveszítette mindenét. El is küldték a családból, és árva maradt három lányával, az egyik is meghalt. Kettő meghalt, négy volt, kettő meghalt, és kettő maradt, és a kettők itt meghaltak, hagytak még 7 árva maguk után. És a nő kilátástalan élete lett, és én teljesen véletlen találkoztam bele. Annyit csak mondtam neki, hogy Isten akarja, megépítünk neked egy házikot. És sikerült is másfél éven belül megépíteni neki egy házikot, szintén humanitáris turista programon keresztül. Turisták mentek, ők hozzájárultak, csináltunk kampány, és megépítettünk a Mama Alfonsinak a. És a Mama Alfonsinnal valamelyik szombaton turistákkal mondtam, szombaton nem fogunk dolgozni, nem is építkezés. Franz, miért nincs, amit mondom, mert azt tudjátok, hogy írtunk, szombaton nem dolgozunk, meg a lelkismeret okok miatt, meg a vallások miatt. Egyébként van egy jó programunk. De mi? Azt mondom, elviszlek titeket egy afrikai igazi gyülekezetbe, ahol gospelek lesznek, nagyon érdekes az afrikai istentisztelet. Tényleg? Ó! Ezek nem adventisek voltak senki, mindenki. És elmentünk a turistákkal, és elvittünk is a Mama Alfonsina, afrikai hölgyet, meg az egész családját, meg a gyerekeknek, mert utána mentünk egy nemzeti parkba a délután. És oda vittük őket. Ők is jól éreztek magukat. És én visszajöttem. Néhány óra múlva utána kapok képeket. Tudod, mi történt? Hogy Mama Alfonsina egész családjával megkeresztelkedett abban az adventista gyülekezetben. Én semmit nem tettem. Csak elvittem őket, meghívtam, most már bizalmuk volt bennünk, akkor ha már ezek az emberek dolgoztak egész hét, akkor most szombaton eljöttek. És ott a lelkész látta, elmeséltem a sztorit, meg mit tudom én, felkárolta őket, elkezdett látogatni őket, és az egész alatt most ők adventisták. Szóval nem kell mindig ilyen egyenesen, meg mindenkiből, hányan térnek meg, nem. Tegyél a dolgodat, mert a Isten, Jézus azt mondja, hogy életük legyen, és adunk életet. És utána majd fognak érdeklődni, nyitott lesznek, de persze vannak olyan lehetőségek, hogy nincs evangelizáció. A másik pedig az intézményeink a keresztény elvek alapján működik, és az iskolánkban délután, a szombaton délután, vagy a gyerekek is hittanai vannak, de szombaton, minden szombaton összejön egy kis csapatot. Ehhez egy utolsó videót szeretném. Vagyok Kongóban.
Igen.
És egy nagyon érdekes üzenetet küldenék, ami számomra most már párszor gondoltam róla, de megint felvilágosodott bennem újra, megelevedett bennem újra ez az üzenet. Ez nem más, mint hogy minden szombaton, hétvégenként itt az iskolában az árva gyerekei, a néhány tanár, diák összejönnek, és Isten tiszteletre egy kis keresztény közösségként működik. És volt egy lelkészünk, az iskola és áraház lelkésze, aki 2 éve hogy meghalt, és ami érdekes, hogy én valójában, amikor meghalt, akkor kétségbe estem, hogy mi lesz az iskola lelki életével, mert aki összefogta most, nem lesz. De amikor most ma visszajöttem, és örömömre szolgált látni, hogy itt vannak a fiatalok, akik itt nőttek az árvaházban, az iskolánkban. Ők viszik tovább ezt a munkát. Ez csodálatos, csodálatra méltó. És az jutott eszembe, hogy Isten azt mondta, hogy Jézus azt mondta, hogy engedjétek a gyerekek jönnek hozzám. Ne zavarjátok őket. És elkezdtem gondolkodni, amikor kicsik voltak ezek a gyerekek, néha zavartak, néha sildogáltak az Isten tisztelet alatt, néha próbáltunk fegyelmezni őket, de azt lehet látni, hogy ezek a gyerekek figyeltek, és ami hallottak, tudtak, éreztek annak az idején, azok a tanítások nem maradtak nyomtalanul, és ennek a meglett a gyümölcse, hogy ők is utódja lesz azok a tanítóknak, akik őket tanítottak. És nagyon öröm dolog. És az azt mondja, hogy ugye is taníts a te gyermeked, hogy az ő útja módja szerint, hogy amikor megülhedik, ne távozon attól. És ez nagyon-nagyon fantasztikus. Most csak bemegyünk, nem akarom annyira zavarni ezt a kis közösségi életet, hogy Isten dicsőítét, Isten tiszteletet, és hogy lássatok, hogy akik szolgálnak, mind-mind árvák voltak, és diákok voltak. Csendbe fog menni, és akkor már nem fog beszélni nektek, jó? És akkor csak figyeljetek, halljatok a hangokat. Na, szóval ez a lelki háttér, ami az intézményeinkben megjelenik, és ezek a legnagyobb eredmények is, hogy azok a gyerekek, akiket felneveltünk az árvaházunkban, átvettek az irányítást, és szervezik a gyülekezetet ott, maguktól. Legfeljebb hozzám csak jönnek, hogy Papa Franz, itt vagy, és akkor te fogsz prédikálnia, és akkor, amikor megyek ott, már muszáj legyen a prédikáció az zsebemben, mert akkor bárki volt beosztva, akkor és akkor én szoktam átvenni a szószíket, és nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, és ahogy mondtam is, a szívmelengető dolog, hogy akiket neveltünk gyerekeket, ők vettek át az irányításra. Lelki irányítás is, miután az egyik lelkész meghalt, aki az intézményeinknek a lelkésze volt, és az jó szépen szerveződnek. És ez a kép, amit látjátok, az a nyári tábor, ami az iskolánknak udvarában szerveztek tavaly. És ez is fantasztikus, hogy ott gyűlnek 200-300 ember, és akkor fiatalok szerveztek végig az egész nyáron. Nekem csak az, én is már ilyen szponzor vagyok, amikor csak azt mondják, hogy kell $200 vagy $300, akkor megnézem, van-e, és akkor adunk nekik. Úgyhogy ilyen missziót is lehet külön támogatni az alapítványunkban, de a világ felé mi nem kérünk pénzt erre. És ez egy nagyon nagyon fontos dolog. Utoljára, amikor ott voltam, és akkor készültem a prédikációra, és ez egy szép tapasztalat volt, és akkor megérkeztem, és félrehívtak engem, hogy akkor jó, ugye? Készültél a prédikációra? Mondtam, igen. Tudtam, hogy fogtok kérni. Azt mondta, de most nem az lesz. Mondom, mi történtek? Azt mondta, most a fiadat fogsz hallgatni. Az egyik árvánk, Izák, ő volt beosztva. Mondtam, nekem az a legjobb, meghallgatom a fiamat. És akkor azt mondták, viszont akkor te leszel az óravezető. Mondom, jó. És átvállaltam ezt a szerepet is, akkor ez is nagyon szép, nem tudom, hogy mennyire jön át, mert nekem annyira sokan kérdezik, hogy mennyi sokat dolgozom, miért nem fáradsz el, meg ilyesmi. Viszont, és ezek a dolgok miatt olyan energiát kapok, hogy volt értelme fáradozni. És ne tudjátok, az olyan, mint egy energiabombát kapnék, amikor jössz, akkor látod, hogy ilyen fiatal, ő áll a szószéken, és ő prédikál, amikor ilyen pici volt, és akkor, és mit prédikált? Aki emlékszik, utoljára, amikor itt voltam, beszéltem nektek a békességről. És ez a decemberben volt, ugye, mielőtt Kongóba mentem, és ugyanaz a prédikációt akartam ott tartani Kongóban. Képzeljétek el, az a fiatal ember a békességről beszélt, és 5 pontból 3 azonos volt, mint amit gondoltam. Mondom, ezt nem hiszem el, és az a gyerek, amikor 10 éves volt, és megkérdeztem tőle, te mit akarsz lenni, amikor nagy leszel? Hát azt mondta, olyanra szeretnék lenni, mint a Papa Franz. Mondom, az mit jelent? Azt mondja, ő szeret másoknak segíteni, és utoljára pedig most nemzetközi kapcsolatot tanul, és szeretne humanitárius diplomata lenni. Szóval nagyon-nagyon példakép vagyok neki, és ez is a lelki hozadék a munkánknak, hogy tudunk a fiataloknak a példát mutatni, és ők is a nyomdokainkban járnak, és ezek jó eredmény. Azt mondják a franciák, hogy a siker utód nélkül az sikertelenség. Utánpótlás nélkül az sikertelenség. Tehát vannak utánpótlásaink, és ez nagyon-nagyon jó. Ennyit gondoltam, utolsó két kép talán. Hát a könyv. Erről tudjátok, már beszéltem róla, úgyhogy ez egy új, mondhatom, tevékenység, ami bejött, mert az alapítvány volt a kiadó, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez mit fog hozni, de úgy láttam, ez egy új láb, ami nyílik, mert nagyon sokan érdeklődnek a könyvről, sokan vásárolnak, és nagyon sok üzenet van benne, és ez egy plusz. És amikor elkezdtem élni, csak úgy gondoltam, írok, és persze volt valami más, de még nem kötöttem annyira össze, hogy esetleg az alapítványnak ez egy pluszet fog jelenteni. De most az látszik, hogy a támogatóink, akik eddig érdeklődtek Afrika felé, meg ilyesmi, akkor így. No, ez csak ilyen kép, sok projektünk van, nem csak Kongóban, Tanzániában, és másik afrikai országban közvetlenül, közvetve módon, és akkor így. Na, köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem kimerítő volt. De nem szeretnék bennetek folytani a szót. Azt tudom csinálni, hogy esetleg egy énekel, vagy egy imával lezárjuk, és aki szeretne menni, vagy esetleg siet, akkor el tudunk engedni. Ha viszont valakinek van kérdés, akkor legyen lehetőség feltenni. Mit szóltok hozzá? Jó, akkor csak egy imával lezárjuk ezt, jó? Köszönjük Istenünk, hogy ismét délután beszélhetünk a Te művedről olyan módon, hogy Afrikát is érintünk, Afrikai Alapítvány munkásságát érintünk, és láthatunk a Te kezed, a Te áldásod, a Te műved, milyen sok formában lehet ezt kifejteni és megvalósítani. Köszönjük szépen minden áldás, amit adtál az elmúlt időszakban erre a munkára. Köszönjük a támogatókat, és áld meg minden támogatót. Köszönjük szépen a közösséget, amely helyet adott ennek a szervezetnek a kiindulásának. És köszönjük a testvérek, akik most meghallgatták, és idejük rászántak, mert minden idő drága. És reméljük, hogy nekik is hasznos volt. Maradj velünk, és légy azokkal, akik elindulnak, és áld meg mindenkit, aki velünk volt, és akik nem voltak velünk. És a elkövetkezendő hétben is hadd érezzünk, hogy megáldottál bennünket, a tanultakat pedig gyakorlatba iktassuk a Te Szent Fiad nevében. Amen.